Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A tegnapi napon 14. Leó pápa jóváhagyta 9 boldog kanonizálását és kijelölte a szenti avatási szertartások időpontját. A konzisztóriumon a Szent Atya bejelentette, hogy boldog Pier Giorgio Frassatit és boldog Carlo Acutist szeptember 7-én együtt avatják szenté. A két fiatalember különböző korban és eltérő életet élt, ám egyesíti őket Krisztus iránti szeretetük és az a képességük, hogy ezt a szeretetet megosszák másokkal, mindazokkal, akiknek megérintik az életét valamilyen módon. A pápa szeptember 6-ára, szombat 11 órára tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának időpontját. Ez a hír nem csak a Veszprémi Főegyházmegye, hanem az egész magyar katolikus közösség számára hatalmas ajándék, mondta Udvardi György veszprémi érsek. A lelki készületet most tovább folytatjuk, még nagyobb reménnyel és örömmel, tette hozzá az érsek. Tanévzáró tedeumot tartottak az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények pedagógusai, diákjai számára az Egri Bazilikában. Lóci Tamás, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke rámutatott, hogy a Magyar Állam segítségével 7 óvodával bővült az egyházi intézmények száma, így már 57 köznevelési és szakképző intézmény tartozik a Főegyházmegye fenntartásába. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálta. Homíliájában nem csak a diákokhoz, de a pedagógusokhoz is szólt. Mint fogalmazott, a pedagógusok nem csak szavaikkal, hanem életük példájával is nevelnek. A katolikus identitás lényege, hogy ne csak szavaink, hanem tetteink is tükrözzék, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk. Az ünnepségen az érsek oklevéllel és könyvjutalomban részesítette a tanévben, tanulmányi vagy sporteredményével, példamutató magatartásával vagy közösségi szolgálatban kiemelkedő teljesítményt nyújtó közel 240 diákot. A 2024-2025-ös tanév lezárását követően a főpásztor kihirdette a következő tanév mottóját, mely így hangzik: legyetek a remény zarándokai. A jobb minőségű egészségügyi ellátás kulcsa a lakóhely közeli alapellátás, hangsúlyozta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Balaton-Almádiban a Házi Orvosok Online Szervezete 5. országos és első alapellátási konferenciáján és továbbképző tanfolyamán. Takács Péter emlékeztetett arra, 2022-ben, amikor a Belügyminisztérium átvette az egészségügy irányítását, azt a célt tűzték ki, hogy mindenki jobb alapellátáshoz juthasson hozzá, mert a házi orvos egy olyan potenciál, amit eddig az egészségügyi ellátórendszer nem használt ki megfelelőképpen. Jelezte, hogy másfél éves intenzív munka után most arra összeállt egy rendeletcsomag, amely nagyon komoly kompetencia bővítést irányoz elő a házi orvosoknak. A bölcsöde a nemzet jövőjének szimbóluma, a jövőt szolgálja, jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Ecseren, a helyi Napsugár Baptista bölcsöde átadási ünnepségén. Latorcai Csaba a 28 férőhelyes létesítmény jelentőségét méltatva felidézte, a kormány 2010-ben döntött arról, hogy növeli, sőt meghatványozza Magyarországon a bölcsödék számát. Az akkor 35 ezer bölcsödei férőhelyet mára sikerült megduplázni, tette hozzá. Nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. Vasárnap figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős UVB-sugárzás várható az ország összes régiójában, közölte a Hungaromet Nonprofit ZRT a távirati irodával. A közlemény szerint az ország régióiban az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket, Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint Észak-Magyarországon elérheti a 7,7-es értéket. A meteorológia azt javasolja, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Mindenképpen javasolják a vállattakaró póló, a szalmakalap, illetve a fényvédőkrémek használatát. Most az időjárásról. Döntően száraz időre számíthatunk, felhők nélkül, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 9 és 14 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Vendégem itt a stúdióban, kerékgyártó József harangkutató. Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió stúdiójában, hát nem a nagy stúdióban, csak a kicsi produkciósban, de ez nem volna semmit a most következő beszélgetés értékéből és élményéből, ugyanis egy konferenciára emlékezünk. Ez a konferencia május 30-án volt Debrecenben, a Református Kollégiumban, ott, ahol egykor Nyilas Misi is lakott, és ez sorrendben a negyedik harangtörténeti konferencia volt. Nagyon jó kis előadásokat hallgattunk, volt, akivel sikerült is elbeszélgetnem már előtte vagy utána a konferenciát követően. Néhány szót a konferencia előzményeiről mondanál, hiszen te vagy kerékgyártó József ennek a motorja, szellemi atya, kezdeményezője és életben tartója.
Hát szeretettel köszöntöm én is a Szent István Rádió hallgatóit. Ahogy Ernő is említette, ez a negyedik harangtörténeti konferencia volt. Ennek az előzménye azok a harangtörténeti ankétok voltak, amiket még az Öntödei Múzeum indított el jó pár évtizeddel ezelőtt. Ezek a ankétok, ezek megszűntek az Öntödei Múzeum bezárását követően.
Bezárt a múzeum?
Igen, felújítás címén. Ugye az Öntödei Múzeum a Megvártigetben, a Ben utcában található, a Ben József utcában, egy ganz gyárnak a csarnokában tulajdonképpen, és ugye ez, hogy beázott, így kénytelenek voltak az épületet is bezárni a állományvédelem miatt, tehát a neázonot szét mindenféle kiállított tárgy. Tehát megszűntek ezek a harangtörténeti ankétok, és hát valahogy hiányzott az, hogy összejöjjenek azok a harangokkal foglalkozó kutatók, művészettörténészek, történészek, hogy a kutatási eredményeket valahogy megismertetni egymással, és az a megismertetés volt az a fő cél, hogy 2019-ben elindítottam az első harangtörténeti konferenciát, ez itt Tegerben zajlott le. Ugye ez még Kovács Mihály főtisztelendő úrnak a 1919-ben megjelent a harang című könyvéről emlékeztünk meg, vagy annak a tiszteletére, mert az volt az első tudományos jellegű harangokkal foglalkozó munka itt Magyarországon.
Nem annak kapcsán, hogy elvitték a harangokat a háborúban, kezdte el gyűjteni az adatokat, hogy ha a harang oda is lesz,
nem, Kovács Mihály már korábban is foglalkozott vele, már fiatal pap korában is foglalkozott ezzel, de végülis ez is hozzájárult ahhoz, hogy 19-ben tudta kiadni a könyvét, tehát a háború azért közbeszólt, hogy ezt a nagy művet, amit ő elkezdett még az 1800-as évek utolsó harmadában, akkor az egyházmegyei közlönyben jelentek meg különféle fejezetek, tehát a harangkészítésről, a harangok díszítéséről, a harangok elhelyezéséről, hogyan kell magát egy harangot átvennie, hogyan illik átvenni egy egyházközségnek, milyen feltételei vannak, hogyan tudják elhelyezni a toronyban, hogyan helyezhető el egy harang. Tehát ezeket Kovács Mihály mind-mind részletesen leírta a könyvébe. Ugye ezért számít ez egy, hogy is mondjam, tudományos munkának, mert ugye lábjegyzettel is ellátta szerencsére még ezt a kis művét. Ugye ennek a tiszteletére volt 2019-ben, Tegerben az első harangtörténeti konferenciát a Liceum Káponájában, és úgy terveztük, hogy évente megismételjük ezt, vagy újraindítjuk ezt a konferenciát, vagy folytatjuk. Végül is az lett a elhatározás, hogy két évente legyen inkább a konferencia, mert addigra összegyűlik az a 8-10 előadónak az anyaga, amit be tudunk mutatni. Mert ugye nem vagyunk olyan túl sokan ebben a kis hazában, akik ezzel foglalkoznak, és így megpróbáljuk mindig azt a szisztémát követni, hogy keresünk valamilyen emlék kapaszkodót, aminek a tiszteletére ezt meg tudjuk csinálni. Keresünk egy olyan előadó stábot, akik ezt el is vállalják, ezeket a konferencia előadásokat, illetve színesítésként beszervezünk egy-két olyan érdekességet a harangokkal, illetve a templom tornyokkal kapcsolatban, mint például orgonalátogatás, orgonakoncert, esetleg harangöntőnek a bemutatkozása, ami színesíti ezt a konferenciát. Tehát, ugye ez mindig a konferencia utolsó szekciójában vannak ezek a idézőjelbe könnyedebb előadások. Egerben itt volt ugye a Gombos Ferenc, aki 2016-15-ben készített az első harangját, fiatal harangöntőként ő itt bemutatkozott, bemutatta a családját, a Gombos családot. Utána 2021-ben szerveztük Szegedre a konferenciát, mert ugye az volt a cél, hogy minden magyarországi egyházi központban eljusson ez a konferencia, egyházi központ vagy egyházi székhelyen tartsunk valamilyen konferenciát, és hát Szegedre esett a választás, Szegeden a DOM-nak a látogatóközpontjában sikerült helyet kapnunk. Ott viszont például érdekességként a szegedi toronyóra gyárosul a Csuri Ferencről lett egy megemlékezés. Illetve a Nándorfehérvári Diadal emléknapjával kapcsolódott össze a konferenciánk, és ott a Kohári Nándor történésszel egybekapcsoltuk ezt a szegedi Nándorfehérvári emléknapokat, tehát a két program egybekapcsolódott, és így pénteken megvolt a konferencia, ez a harangtörténeti konferencia, és akkor szombaton pedig volt egy hagyományőrző felvonulás, korabeli, tehát hunyadi korabeli viseletben, fegyverzetben vonultunk ki a főtérőt, tehát a szegedi ferences templomnak az udvarához, ahol végül is egész napos éjfélig tartó rendezvény volt a hunyadi korszakkal kapcsolatban.
Utána jött Budapest?
Utána jött Budapest, az már egy református központ lett. Ugye Budapesten a Rádai háznak a dísztermét sikerült megkapnunk, ingyen is bérmentve, amit előtte egy fél évvel adták át. Tehát még frissen érződött a festéknek az illata, a laknak az illata, és ott Budapest városegyesítése volt a fő célunk, arról való megemlékezés, illetve a budapesti harangöntőkről tartottunk több előadást.
Most Debrecen volt a helyszín.
Most Debrecen volt.
Van egy ilyen mondás, hogy úgy ért hozzá, vagy annyit ért hozzá, mint Hajdú a harangöntéshez.
Igen, sokan azt hiszik, hogy Debrecenben, ugye a Hajdúság fővárosa, hát ott nem is voltak harangöntők. Pedig voltak, sőt, ugye Egerből származott oda egy harangöntő család, a Horner harangöntő, Horner Jakab, itt Egerben a Juszten József, illetve a Johely Józsefnek a lányát, a Johely Magdonnát vette el feleségül, itt Egerben házasodtak össze, az első gyermekeik itt Egerben születtek, akik gyerekkorukban meghaltak, ez egy ikerpár volt, egy fiú ikerpár volt, a harmadik fiúk viszont már Debrecenbe született, a Horner Henrik, aki szintén harangöntő lett.
Erről a Csibi Kinga tartott.
Erről a Csibi Kinga művészettörténész tartott egy nagyon jó kis előadást. Ugye a Horner család katolikusként került Debrecenbe, és hát Horner Jakab volt az, aki a tűzvész után a Szent Anna templomnak a harangjait újra öntötte.
Na is mondjunk többet, mert Csibi Kingával beszélgettem, és jövő héten majd meghallgathatják ezt az előadást. A te előadásod miről szólt?
Nekem több előadásom is volt. Ugye hagyományosan tulajdonképpen Szegedtől elhatároztuk azt, hogy megemlékezünk a két konferencia között elhunyt harangkutató társainkról, vagy a harangok kutatásában nagyban segítséget nyújtó emberekről. Így ugye Patai Pali bácsiról emlékeztünk meg Szegeden, illetve Kormos Gyuráló.
Több mint 100 éves korában halt meg.
Igen, 105 éves elmúlt, mikor elhunyt.
Most egy szlovén harangkutató?
Most egy szlovák harangkutatóról emlékeztünk meg, a Juraj Spiricáról. Ő egy levéltáros művészettörténész harangkutató volt. Ő csinálta meg a szlovák harangbázist. Tulajdonképpen Spirica úr volt a szlovákoknak a Patai Pali bácsia. Tehát a szlovák harangkutatók olyan szeretettel emlékeznek rá, mint ahogy mi a Pali bácsira.
Ő is 105 évet ért?
Nem, ő nem érte még a százat, tehát a 98 éves korában hunyt el. Tavaly ősszel hunyt el egyébként. Volt szerencsém telefonon többször beszélgetni vele.
Tudott magyarul?
Tudott magyarul, és mindig azt mondta, hogy ha lehet, akkor magyarul beszélgessünk. Igaz, hogy töri a magyart, de ezzel is ő gyakorolja. Uh-huh. És mindig elnézést kért, hogy keresem a szavakat, de én szeretném mindig magyarul beszélgetni. Ugye a lányán keresztül tartottuk a e-mailes kapcsolatot is, és a harangkutatással kapcsolatos adatokat, amit esetleg itt Egerben összeszedtem, azt ugye át tudtam neki e-mailbe küldeni fotókat, jegymásokat, a Szívő nevű lányával volt egy ilyen szorosabb kapcsolat. Ő mindig továbbította az édesapjának, amíg az egészségi állapota Spirica úrnak ezt megengedte. Ugye ez volt a megemlékező előadás, ez egy 5 perces kis megemlékezés volt, 1 perces néma felállással tisztelektünk az emlékére, és utána elindult maga a konferencia, ami 3 fő részből állt. Az első rész bemutatta a Debreceni Református Egyházmegye területén levő harangokat. Ezt a Hegedűs Gyöngyi muzeológus tartotta. Utána következett Zsigmond Attila, református lelkész, ő Fugyi egyházközségének a lelki pásztora.
Micsoda?
Ő Fugyi egyházközségnek a lelki pásztora, ő Nagyvárad mellől.
Jaj,
jött a Szilágyságból érkezett, és a református szilágysági egyházmegyi területén levő harangokról beszélt. Ezt követte Bajkó Ferenc előadása, ami már kivondottan Debrecenre vonatkozott. Ő viszont a debreceni harangrekvirálásokról szólt, ez azt jelentette, hogy az 1914-18-as nagyháború, illetve a II. Világháború által elvitt harangokról beszélt, illetve azoknak a pótlásáról, hogy hogyan sikerült, vagy hogyan nem sikerült ezeket a veszteségeket pótolni. Utána egy kis szünet következett, és elkezdődött végül a konferenciának a fő előadásai, mert ugye Horner Herink emlékére, Egri Ferenc kisgejüci harangöntő emlékére, illetve a csengőöntő család, a tiszai nagy csengőöntő családnak a emlékére zajlott ez a konferencia, hogy ennek adtuk így a címet. A Horner harangöntő családról ugye a Csibikinga tartott előadást, ő volt egyébként az Ötvei Múzeum utolsó
igazgatója.
A kávészünet után a 2. szekció volt az a előadás sorozat, ami a fő témáját mutatta be a konferenciának. Ez a harangöntők emlékére tartott előadások. Ugye elsőként időrendben visszafele haladva én Sas László fémöntő mester munkásságát mutattam be. Ő Debrecenben a Csapókertben lakott, élt és dolgozott, és a Hajdúságban a református templomokban készített viszonylag sok harangot. Hát összességében 25 harangját tudtam összeszámolni, de nem csak harangöntő volt, hanem fémöntő is. Ő készített el például a Debrecenben a Kossuth téren a város címérének azt a 3 méter 20 centi átmérő bronz öntvényét is, amiben ezeket kis mozaik lapocskákból kirakták Debrecen város címerét.
Meg a 301-es parcellában is az.
Igen, természetesen, hogy a leghíresebb harangja ugye a 301-es, illetve a 298-as parcellákban levő harangjai voltak, illetve volt még egy másik híres harangja, ez a páneurópai pikniknek a emlékére készült emlékharang, ugye Sopron Kühiden.
Ellopták?
Ez megvan.
Ja, csak mondtad, hogy volt, de volt, amit elloptak.
Hát ezt ugye a 301-es parcellában levő harangot ugye összefirkálták, megrongálták, akkor ő azt felújította újra, és végül ugye most már sajnos nem a Sas László féle harang van ott.
Autodidakta volt?
Nem, ő egy Debrecenbe született fémöntő mester volt, fémöntő szakmát tanult ki, és a debreceni Gördülő Csapágy műveknek a kohásza volt, öntőmestere, de hát ugye az 56-os részvétele miatt úgy benne volt egy ilyen ifjúsági bizottságban, 56 októberében beválasztották, és hát ez miatt úgy elbocsájtották a munkahelyéről, az erdőgazdaságban dolgozott, illetve több helyen még a vízműveknél, és hát úgy döntött, hogy önállósítja magát, önálló kisiparosként fog majd tovább dolgozni, és így is lett végül a 70-es évek elején sikerült ipart kiváltania, és a családi házának a udvarán öntőműhelyt készített, és ebben mindenféle használati tárgyat készített. És mikor Nagy Imre temetése volt, akkor jutott eszébe, hogy, vagy akkor rémlett fel benne az ötlet, hogy 56 emlékére csináljon egy 56 kilogrammos harangot, amit a 301-es parcellába fog elhelyezni, és akkor ez el is készült, és akkor az egyik faiparos barátjával elkészítette a haranglábot, ő megöntötte a harangot, és ugye Nagy Imre lányának a támogatásával fel is állították ezt a harangot ott. Utána később a 298-as parcellában is készített egy harangot, majd utána ugye Sopron-Kühidára is készített. De készített például a debreceni Hősök temetőjében is harangot, vagy Bánkra, Józsára készített egy kisebb harangot. Sas László bemutatása után időrendben visszafele következett Egri Ferenc harangöntő munkássága, itt Mirisics Máté művészettörténész volt az előadó, aki összefoglalta Egri Ferencnek az életművét. Kezdve azzal, hogy Budapesten szerezte meg az öntészi oklevelét, és ott a Turi családnak a műhelyében alakította ki az első harangöntő vállalkozását Budapesten, majd ezt áthelyezte Kisgejőcre.
Ez ma Kárpátalja.
Ez ma Kárpátalja, tehát Kisgejőcre helyezte át, azért, mert ugye közben oda beházasodott, tehát most 2 harangöntő műhelyt föltartani egy embernek, azért ez kicsit bonyolult dolog, főleg úgy, hogy az ország 2 másik végén van. És inkább a családi vállalkozást részesítette előnyben, részben azért is, mert oda kötötte a családja.
Igen.
Tehát a családja oda kötötte, És onnitól kezdve Kisgelyőcön öntötte a harangokat, Egerben is van egyébként itt a református templomban.
Ha kinézek, látom, igen. A református templom tornya olyan, hogy látszanak a harangok.
Igen, tehát egy nyitott harangtorony van.
Meg a kicsi vagy a nagy az ő?
Mind a kettő.
Aztán.
Tehát mind a kettő ott készült, tehát egri vonatkozása is van, illetve hát érdekes módon legnagyobb harangja is Debrecenben található Egri Ferencnek. Egri Ferenc bemutatása után következett korban megint egy kicsit visszalépve a Horner család, ahol Csibik Inga mutatta be a Horner családnak a harangöntőit, ugye Horner Jakab volt az ifjabb, illetve az idősebb, illetve az ifjabb Horner Henriket. Ugye az idősebb Horner Henrikről ugye több anekdóta is felmerült, például ő volt az egyetlen magyarországi harangöntő, aki több száz évre adott jótállást a harangjára, mert hát ugye volt egy ilyen Nagyvárad melletti település, ahol harangot szerettek volna, de hát ugye a ottani községi képviselők biztosra akartak menni a dolgokba, hogy ez a haranga sokáig meg fog maradni, ezért ugye jótállást kértek, és hát a harangöntővel addig egyezkedtek, míg 500 évre kitolták
a garanciát. És megvan még ez a harang?
Nem tudom, hogy megvan-e még ez a harang. Elképzelhető egyébként, ha a világháborúban nem vitték el, mert nem egy nagy tömegű harangról van szó. Mondjuk lehet, hogy épp azért vitték el, mert kicsi, és akkor két kisebbet elvittek, és akkor a templomnak a nagy harangja megmaradt. Ugye ez általában a gyakorlat volt az első világháború alatt, hogy meg lehetett egyezni azért fű alatt a harang rekviráló tisztekkel, hogy melyiket vigyék el. Hiába, hogy ki volt jelölve mondjuk a nagy harang, ha sikerült megegyezni, akkor nem a nagy harangot vitték el, hanem esetleg a kápolnákból vagy a temetőből elvitték a harangot, meg elvitték az iskolai harangot, tehát az iskolában levő kis harangot, esetleg még egy lélekharangot, és akkor ugye tömegben majdnem ugyanakkor a bronz mennyiséget rekviráltak, de a nagy harang végül is mégis megmaradt, vagy éppen a községnek kedves harangátában mindig sikerült megmenteni. Horner Henrik bemutatása után, illetve a Horner család bemutatása után következett egy ebéd. Az ebédet ugye stílszerűen a reskontói terem szolgáltatta.
Újranyíras Michigan ide, ugye, aki elvesztette, vagy ellopták tőle a reskontót.
Igen, ugye egy reskontói terem van kapcsolatban a református kollégiummal, és hát sikerült egy finom ebédet elfogyasztani a kollégium éttermében, ebédlőjében.
Kinek a kontójára?
Hát ez mindenkinek a saját kontójára. Hát most 10.000 forint volt a hozzájárulás, és ebből a 10.000 forintból sikerült az ebédet, a büfét, az összes szervezési költséget megcsinálni, úgyhogy végül is finom ebédet kaptunk, napközben kávét ittunk, ásványvizet tudtunk fogyasztani, süteményt tudtunk mellé még csipegetni, és minden, hogy is mondjam, időre passzolva, tehát a tervezett időpontot nem túllépve próbáltuk tartani a konferencia tervezetét. Ez sikerült is, részben sajnos azért, mert a csengőtű családról tartott előadás az elmaradt. Dr. Bihari Horváth László.
Csengőöntő?
Igen. A Tiszanagy család, csengőöntő család bemutatása sajnos elmaradt, mivel Dr. Bihari Horváth László nem tudott eljönni. Elfoglaltságai miatt nem tudott eljönni a konferenciára, így a délelőtti utolsó előadás ez elmaradt.
De utána meg toronyba mentetek harangot nézni?
Nem. Ebéd után két előadás hangzott még el. Az egyik előadás elmaradt a délutáni előadások közül, mert ugye három volt betervezve, az utolsó előadás elmaradt, mert a Füzesabonyi toronymester Kft. Lett meghívva, mint előadó, hogy mutatkozzanak be, mivel ők toronyóra villamosítással, harangvillamosítással, harangfelújításokkal foglalkoznak, de mivel olyan pici cég, munkájuk még olyan sok, hogy nem tudtak időt szakítani arra, hogy lejöjjenek Debrecenbe, tehát ez itt az ő előadásuk elmaradt. Helyette viszont egy toronyórával kapcsolatos könyvbemutató volt, amit Takács József, a Debrecen Római Katolikus Egyházmegye egykori múzeumis levéltárigazgatója írt, 25 éves gyűjtőmunka alapján sikerült neki Magyarország toronyórái és toronyóra készítőiről egy átfogó, összefoglaló művet készíteni. Igaz, ez csak 1917-ig foglalja össze a toronyóra készítőket, toronyórákat, de ez is egy hiánypótló munka, mert ugye Magyarországon rajta kívül nem foglalkozik ilyen mélységben senki a toronyórákkal. Emődi András, a Nagyvári Református Egyházmegye levéltárosa írt még toronyórákról több tanulmányt, de ő nem magyarországi hanem ugye az erdélyi partiumi területekről, tehát a bihari egyházmegye toronyúráiról foglalkozott.
És bemutatkozott, vagy megtartotta a szűzbeszédét, mondhatom így, egy fiatal harangkutató.
Igen, tehát ugye a délutáni előadásokat, ugye három előadást terveztünk, ugye ebből egy elmaradt, és utána következett, ami tulajdonképpen mindenki nagyon várt, én is nagyon vártam, ez a Rákóczi család harangjai. Debrecen ugye arról híres, hogy van Rákóczi harangja, és akkor én próbáltam...
Mitől Rákóczi harang egy Rákóczi harang?
Hát pont ezt próbáltam megmagyarázni a konferencián, az előadásomban, hogy mikor mit nevezünk Rákóczi harangnak. Ugye 1960-ban, amikor Rákóczi Ferencet újra temették, ugye akkor a Rákóczi, másik Rákóczi Ferenc fejedelemnek a temetési harangjai voltak a Rákóczi harangok. Ha valaki azt mondta, hogy Rákóczi harang, akkor az 1903-ban, amikor az emlékév volt, illetve 1906-ban, amikor temetése volt, akkor mindenki erre gondolt. De közben jöttek olyan irodalmi alkotások, Aritó, Krúditól, amik zavart okoztak a fejekbe. Összekeverték a debreceni Rákóczi harangot a temetési harangokkal, illetve Rákóczi Ferencnek tulajdonították azokat a harangokat is, amiket nem második Rákóczi Ferenc készített, hanem első Rákóczi György erdélyi fejedele. Ilyen például a debreceni Rákóczi harang, vagy a kecskeméti harang, vagy a sárospataki, vagy a szerencsi, vagy a sázalajaújhelyi harangok. Ugye ezeket mind Rákóczi harangnak mondjuk mostanában, tehát a mai szóhasználattal, de nem Rákóczi Ferenchez kötjük. Nekünk Egerben is van Rákóczi harangunk.
A ferenceseknél?
A ferenceseknél, az északi toronyban, ami viszont második Rákóczi Ferenc fejedelemhez kapcsolódik. Próbáltam itt kicsit tisztába tenni a dolgokat, és kiválasztottam azokat a Rákóczi család tagjait, akikről tudjuk biztosan, hogy öntettek harangot, tehát Rákóczi harangoknak nevezhetjük őket, és amiknek az egy része Rákóczi Ferenchez is köthető, mert például az borói harang, amit első Rákóczi György öntött, azt elvitték Rákóczi temetésére. Hm. Tehát kettős formában is Rákóczi harang, egy az, hogy Rákóczi György öntötte, plusz még Rákóczi Ferencnek a temetésén még szólt is. De hasonló a dolog a Regéczi haranggal kapcsolatban is. Ott első Rákóczi Ferenc öntette a harangot, de szintén elvitték 1906-ban Kassára a temetésre. Vagy ott van a borsi harang, tehát ott van a borsi harang, amit Lórántfi Zsuzsanna öntetett. Lórántfi Zsuzsanna öntetett, tehát ami szintén elkerült a Rákóczi temetésére. Tehát nem Rákóczi Ferenc öntette, amikor készült, akkor még meg sem született, de végül is utána ez már a temetésén, mint Rákóczi birtokhoz tartozó település, elvitték oda a harangot Kassára.
Leszedték a toronyból ezeket a harangokat, és elvitték Kassára.
Ott egy külön harangot? Nem, több száz, három darab harangról van tudomásom. Valamelyik kutató azt írja, hogy 22 volt, én hármat találtam, ami biztos, hogy ott volt. Az a korabeli sajtó ezt a hármat említi. Nem említ többet. Az borsi, a regéci és az borói. Ez a három kis harang. Mondjuk az borói, ez kicsivel több, az egy olyan 7-800 kilogrammos volt, de ami az első világháború alatt egy tíz részben megsemmisült végülis. Az én előadásom után következett egy fiatal harangkutató, Kotocó Áronnak a bemutatása.
Több bemutatkozása. Szeretett már itt a rádiónkban.
Igen, hát ugye itt Egerhez nem messze lakik, viszonylag itt Mátra terenyén. Több éve felfigyeltem rá, mint harangokkal foglalkozó lelkes fiatal ember. Budapesten is ott volt egyébként a konferencián.
17 éves.
Akkor 14 éves volt. Ja. 14 évesen elhozták a konferenciára, becsületesen végig hallgatta az előadásokat. Itt viszont fölkértem most, hogy mutatkozzon már be. Ugye középiskolás, tehát középfokú iskolába jár, mondtam, hogy mutatkozzon már be, mutassa már meg azt, hogy mit csinál, miért foglalkozik ezzel, települését mutassa be, mivel ez a fiatal Áron harangozó. Tehát eleve az, hogy olyan idézőjelben foglalkozást is végez a tanulmányai mellett, ami egy igen dicséretes dolog, mivel a harangozó szakma kihaló félben van.
Elektromosítják.
Ugye elektromosítják a harangozásokat, tehát egy kapcsolót kell megnyomni, vagy még azt sem, mert ugye a számítógép automatikusan bekapcsolja a harangokat. Tehát itt ez a fiatal harangkutató bemutatkozott, megemlítette, hogy majdnem csecsemőkora óta végül is hallotta a harangszokat, és mindig tetszettek neki, és ez a vonzalom ugye ez arra készítette, hogy a nagyapjával együtt kis haranglábakat ácsoljanak, azokra csengőket szereljenek, mai napig is több ilyen található a
volt, amit haroltóból készítettek.
Házuk udvarába, tehát nagyon lelkes ilyen kis kutató, és én próbálom a konferenciákra ezeket a fiatal kutatókat beszervezni, éppen azért, mert egyikünk sem örök életű. mindegyikünk felett el fog járni az idő, előbb vagy utóbb, és hát az, ahogy a harangokkal foglalkozom valaki, harangokat kutassa, azoknak a történetét kutassa valaki, bele kell szoknia ebbe a társaságba, nem át, hogyha ismeri, hogy kik vannak az országban, akik ezzel foglalkoznak, mert nagyon sok segítséget tudunk egymásnak adni. Most a konferencián sikerült megalapítani, vagy szándékunk van át megalapítani a Régi Harangokért Egyesületet.
Erről ne is mondjunk többet, mert Csibik Inga, a már emlegetett muzeológus hölgy, szeretne erről bővebben is beszélni, föl is vettük a kapcsolatot, nem felejtjük el egymást, és a jövő műsorban is hallhatják majd őt 2 hét múlva, egy kicsit bővebben a Horner harangöntő dinasztiáról. Azt hiszem most pontot tehetünk a beszélgetés végére, nagy élmény volt ott lenni a konferencián, csak részben tudtam ott lenni, mert jönnöm kellett vissza, de nagy élmény volt, és megtudhattuk azt is, hogyha a hajduk nem is, de azért a hajdúságban értettek a harangöntéshez. Vendégem kerékgyártó József harangkutató volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten először dr. Csenki Eszterrel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház Szemmelweis-Tab kórházában működő tüdőgyógyászati osztály osztályvezető főorvosával az asztmáról beszélgetett Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A folytatásban pedig a mikrobiomról hallhatnak. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Köszönöm szépen, doktornő, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát mint a múltkor is elmondtam, egy sorozatot indítunk, hiszen nagyon-nagyon sok mindenről lehet beszélni a tüdőgyógyászat kapcsán. Most például az asztmáról fogunk beszélgetni. Hát ha segítséget nyújtunk sokaknak, először kezdjük talán a legalapvetőbbel, mármint számomra legalapvetőbb kérdés, hogy mi is az asztma?
Az asztma a hörgőknek egy gyulladásos megbetegedése. Ezt az esetek jelentősebb részében egy allergiás folyamat szokta elindítani, ez vagy az eozinofil sejteken keresztül, vagy az atópiás alkattal kapcsolatban levő megbetegedések okozzák. Ez az aszmának, az úgynevezett allergiás aszmának a atipusait mondtam el, de ezen kívül léteznek olyan nem allergiás, aszmás megbetegedések is, aminek a hátterében allergiát nem tudunk egyértelműen kimutatni. Az a legfontosabb, hogy egy gyulladásos folyamat zajlik a hörgőkben, és ez a gyulladásos folyamat időnként tüneteket okoz, időnként nem okoz tüneteket. A másik legfontosabb része ennek az, hogyha időben felfedezzük, meg tudjuk határozni, hogy milyen típusú aszmája van a betegnek, az esetek jelentős 90-100%-ában rendelkezünk olyan gyógyszerrel, amivel a beteg teljes életet tud élni, tünet és panaszmentesen. Ezt nagyon alá kell húzni, hogy az aszmás betegek rendszeres kezeléssel, amik inhalációs kezelést jelentenek, plusz kiegészítő kezeléseket, tünet és panaszmentes életet tud élni.
A tünet az ugye a fulladás és a köhögés, jól tudom?
Alapvetően ez a két tünet van. Régen csak a fulladás volt, meg a sípolás, búgás, amit a köznyelv is mondott. Ilyenkor a beteg környezetében, vagy nagyon gyakran a beteg is úgy hallja, hogy amikor légzik, akkor egy zenekar dolgozik a mellkasában, és sípol, búg a mellkasa, valamint a köhögés. A köhögéses aszma az egy önálló csoportja az aszmáknak, de egy klasszikus tünete az aszmának.
Amikor valaki megy föl a lépcsőn, mondjuk a 6. emeletre gyalog, és kifullad, az nem aszma, ugye?
Hát attól függ, hogy hanyadik emeletnél fullad ki, mert ahhoz, hogy az ember egy terhelésnél mikor jelentkezik a fulladása, ez egyrészt a tüdő állapotától, másodrészt a szívének, szívérrendszerének az állapotától, harmadrészt pedig az edzettségétől függ.
Ugye?
Aszmánál azért azt szoktuk tapasztalni, hogy létezik egy olyan aszmatípus is, ami terhelésre jelentkezik, de akkor terhelésre jelentkezik ez a sípolás, búgás, amit én az előbb említettem már a tünetek között, és általában egy jó karban levő átlagos felépítésű alsó-közép kategóriában edzett ember azért 2-3 emeletig kényelmesen felmegy. A fölötti fulladás az alapvetően hogyha nem jelentkezik, akkor az egy fokozottabb edzettséget feltételez, mert nyilvánvaló, hogy az ember szív-érrendszere és a tüdőrendszere ennyi terheléshez van kialakítva.
Említette doktornő az elején, hogy van allergiás aszma, és van egy egészen más betegség okozta aszma. Az allergiás aszma az hogyan alakul ki? Gondolom, hogy az évek során lassan, nem? Vagy hirtelen tör rá egy betegre?
Hát ennek a kialakulásának több tényezője van. Az egyik fontos tényező a genetikai, tehát abban a családban, ahol az édesanyja, édesapa aszmás, és közös gyermekük születik, akkor ennek a gyereknek 40-50% körüli a kockázata arra nézve, hogy ő is aszmás lesz. Nagyon gyakran, tehát a genetikai státusz, ez egy meghatározó tényező. De emellett például több olyan allergént ismerünk, például a parlagfű allergént, ez most még nem virágzik, de hogyha így melegszik az idő, néhány hónap múlva a parlagfű allergiával is beszélnünk kell. A parlagfűnek például a parlagfű pollenjének 3 olyan koncentráció kategóriája van, amit megkülönböztetünk. Hogy az első az, ami semminél nem, ez egy nagyon alacsony koncentráció, ennél senkinek sincs tünete és panasza. Van egy közepes koncentráció, ahol a parlagfű allergiásoknak vannak tünetei és panaszai, orfolyás, szemviszketés, köhögés, fulladás, de van egy olyan nagyon magas parlagfű koncentráció, ami mindenkinek annak is tünetet és panaszt okoz, akinek egyébként nincs parlagfű allergiája, és sajnálatos módon Magyarországon mérték ezeket a hihetetlen magas parlagfű koncentrációkat az elmúlt évtizedek során. Ez abból adódik, hogy a parlagfű pollenje olyan, hogy mindenkinek a nyálkahártyáján nem csak allergiás reakciót tud kiváltani, hanem irritálhatja, tehát kémiai módon okoz tüneteket és panaszokat.
Pedig nem is olyan régen olvasni lehetett arról, hogy teát kell főzni a parlagfűből, és megszünteti a szénanátát, de hát akkor ez egy butaság, ugye?
Hát nagyon-nagyon sok próbálkozás volt arra, hogy főzzenek például parlagfűből teját, utána volt olyan, hogy parlagfűvel etetett kecskék tejét itatták. Ezek kísérleti vizsgálatok voltak, és nem váltották be azokat a reményeket, amik elindították a gondolkozását. Az volt mind a kettőben a lényeg, hogy kialakítsanak valamilyen toleranciát a betegeknél szemben. Ez az allergiás betegségek kezelésének az egyik irányzata lehet, de alapvetően ez nem oldja meg se a parlagfű allergiát, se egyéb allergiákat, és esetleg a betegség romlásához vezet.
Hogyan szűrik az aszmás betegeket? Tehát hogyan szűrik ki, hogy valaki valóban aszmás?
Alapvetően tünet és panasz alapján. Tehát olyan vizsgálatok nincsenek, hogy bejön 100 ember, és akkor elvégzünk egy vizsgálatot, és megmondjuk, hogy ki aszmás. Az, aki aszmás, annak előbb-utóbb tünete vagy panasza jelentkezik, amivel házi orvosához kerül el, utána pedig a házi orvos fölveti az aszmának a gyanúját, és akkor valamilyen tüdőgondozóba vagy tüdőgyógyászati ellátó helyre kerül. Itt aztán, ha én tudok a légzésfunkciós vizsgálattal légúti szűkületet igazolni, ez úgy mondják, hogy spirometria, és akinek volt ilyen, tudja, hogy egy csőbe bele kell fújni, és az áramlások, tehát az áramlás sebessége, turbulenciája és volumene alapján komputeres módszerrel különböző paraméterek kiszámíthatók, és ezt összehasonlítják a várt vagy az elvárt értékekkel, és ha attól beszűkültebb értékeket észlelünk, vagy beszűkültebb funkciót észlelünk, akkor azt lehet mondani, hogy hörgőszűkülete van a betegnek, és ezek után következnek a további aszmavizsgálatok.
Ez gyógyítható egyébként ma napjainkban, az aszma?
Az aszma
kezelhető, gondolom.
Kezelhető. Azt mondjuk, hogy azok az évtizedeken át futó dolgok, hogy a gyerek kinövi az aszmáját, hát azt az aszmát, ami ténylegesen aszma volt, a gyerek nem növi ki, mert az egy fokozott légúti gyulladással járó megbetegedés. De ha a beteg időben orvoshoz kerül, megkapja a korrekt kivizsgálásnak a lépéseit, és beállítják azt a gyógyszert, amire szüksége van, akkor tünet és panaszmentesen leélheti az életét, és nem lesz rokkant, és nem lesznek olyan tünetei és panaszai, ami miatt ő rosszabb életminőségre számíthat, mint akármelyikünk.
A súbarlang terápiáról mi a véleménye?
A sóbarlang terápiáknak ugye az a lényege, az eredeti sóbarlang terápiák, azok tényleges sóbarlangokban voltak, Vielicskában, és még számos sóbarlang ismert volt, ahol éppen a magas sókoncentráció miatt alacsony volt az allergéneknek és a kórokozóknak a jelenléte, és ott ténylegesen a tüdőnek minden alveolusát, minden kis részét ki lehetett tisztítani, mert a beteg átlélegezte, és akkor tiszta tüdővel tudott a barlangból távozni. Valamint a sós levegő és a sós inhalálás általában jót szokott tenni a légutaknak. Ezek a sóterápiák, ezek biztosan nagyon jók. A mesterségesen előállított pincékben, garázsokban kialakított sóbarlangok nem tudják ezt a tevékenységet, tehát azt a tiszta levegőt, azt a koncentrációt rendszeresen nem tudják biztosítani, így ezeknek az értéke és a gyógyhatása is megkérdőjelezhető. Biztos vannak nagyon pozitív eredmények, de ez a kettő azért nem hasonlítható össze.
Az aszmának vannak-e kísérő betegségei?
Számos, összehasonlíthatatlanul magas az aszmás betegségeknek a kísérő betegségeit. A krónikus légúti gyulladás önmagában a tüdőnek egy gyulladásos folyamatát idézi, így ebből kialakulhat a krónikus obstruktív légúti betegség, az úgynevezett COPD, megterhelheti a szívet, ami szívbetegségek kialakulásához kerülhet, valamint, hogyha allergiás aszmája van a betegnek, akkor nem csak az alsó légutakban találhatók ezek a gyulladások, hanem a felső légutakban is. Azaz, amit tudni kell, hogy a jelen tudásunk szerint az alsó és a felső légutak egy egységes csőrendszert képeznek, és ez azt jelenti, hogy a megbetegedés adott esetben nem csak az alsó légutakban található, hanem adott esetben a beteg orrában, melléküregeiben is. De ez egy egységes csőrendszer, a felső és az alsó légutaknak a területe.
A kezeletlen aszma mennyire súlyosbodhat el?
A kezeletlen aszma az akár életveszélyes állapotot is okozhat, és akár halálos is lehet. Jelen tudásunk szerint a valamennyi aszmás stádiumban és valamennyi aszma súlyosságban az inhalációs kortikoszteroidok, az úgynevezett ICS kezelés az elengedhetetlen, és ez képezi az alapját. Azok a betegek, akik akármilyen módon hozzájutnak csak direkt hörgőtágító spréhez, úgynevezett béta sejteket, bétasejteken ható hörgőtágítókhoz, azok gyakorlatilag a beteg halálát okozhatják, mert összességében magát az aszmát és az aszmás légúti gyulladást nem kezelik, hanem a hörgőszűkületet kezelik.
Az aszmás embereknek oxigénpalackot szoktak javasolni?
Előre haladott állapotban, hogyha már az aszma nem egy teljesen visszafordítható állapotban van, hanem már megviselte jobban a légutakat, akkor kialakulnak légzési elégtelenségek, ami azt jelenti, hogy a vérében az oxigén kevesebb, mint kéne. Ezt a COVID alatt megtanultuk, hogy mérjük
az oxigén. De akkor fulladást érez a beteg, ugye?
Hát néha érzi a fulladást, néha nem, mert nagyon-nagyon megszokják az emberek azt, az aszmások, különösen a kezeletlen aszmások, hogy addig nyújtózkodnak, addig nyújtózkodnak, amíg a takarójuk ér. Tehát ha ő 1 liter tejet tud hazahozni a boltból, akkor elmegy 5-ször, ha 5 liter tejre van szüksége, de nem visz haza többet, mint 1 litert. Ha valaki lassan tud elérni a villamoshoz, akkor nem fog oda rohanni, mert azt már nem fogja bírni. Tehát az embernek az alkalmazkodó képessége elképesztően magas, és nagyon nagy, és egyszerűen a beszűkült légzéséhez tud alkalmazkodni. Az egyik gyerekem, tinédzser osztálytársa került hozzám, hogy mi a baja, mert a gyerek köhögött, nem volt igazán jól. Kiderült, hogy egy súlyos légúti szűkülettel járó aszmája van, kezelését beállítottuk, és a gyerek kivirult. Saját történet, és néhány hét múlva jöttek a gyerekeimnek az osztálytársai, hogy nem jól van ez így, Eszter néni, mert Ádám volt eddig a kapus, az osztály foci csapatába, most meg csatár akar lenni, és nincs, aki a kapuban álljon. Tehát ez az Ádámnak annyi volt a légzési kapacitása, hogy kapusként vegyen részt az osztály foci csapatában, és ahogy kinyíltak a lehetőségei, kezelté vált az aszmája, már csatár szeretett volna lenni.
Tehát akkor hozzászokhatunk lassan, mint ahogy mindenhez tulajdonképpen, ennek az állapotnak a romlásához is. Rövid időnk van, de csak egy kérdés még, jövő héten fogunk majd a dohányzás ártalmairól beszélgetni, de csak annyit, hogy az aszmának van köze a dohány, illetve fordítva kérdezem, hogy a dohányzásnak van köze az aszma kialakulásához?
Nagyon komoly tényező a dohányzás, és sajnálatos módon a dohányos aszmásoknak a tünet a kezelés melletti tünet és panaszmentessége nagyon gyakran nem érhető el éppen a dohányzás miatt.
A következő percekben Bistei Barbara esztétikai szakember dietetikus beszél arról, mi is az a mikrobiom.
Ez az egész testen jelen van, meg testben jelen van, ugye a gastrointestinális részben is, tehát az emésztőrendszerben onnan jött először, hogy az antibiotikumot használunk, akkor ugye felborul le a rendszer a belegben is, mert hogy az antibiotikum nem csak a rossz baktériumot írtja ki, hanem a jókat is esetleg, ami fenntartja azt, hogy egészségesen működjön a szervezetünk. És akkor egy pár éve ugye rájöttek, hogy nem kell, hogy nem, tehát, hogy van egy pont, ahol nyilván szükség van egy antibiotikum szedésére, de olyankor már azért eljutottunk abba az időszakba, hogy a házi orvos is, legalábbis az én házi orvosom egyből ajánlja, hogy de mindenképp szedjek probiotikumot is hozzá, illetve most már azért a gyógyszertárakban is figyelnek erre, hogy mindenkinek felhívják a figyelmét rá. Ez egy nagyon divatos dolog lett most már, ugye szerintem bizniszt is elég sokat felépítettek rá, hogy esetleg széklet, tehát fekália mintákat kérnek, vérmintákat, és akkor ezek alapján a betegeknek, illetve pácienseknek, vendégeknek összeállítanak mondjuk egy étrendet. Itt is szerintem vannak tévhitek, meg el lehet itt úszni a mindenféle irányban, de az egészséges életmódot semmilyen probiotikum, prebiotikum nem fogja helyettesíteni. A probiotikumoknak ugye azért szüksége van prebiotikumra is, tehát mi az a prebiotikum, ami a mondjuk a felső emésztőtraktuson áthalad, és mondjuk az utolsó emésztőtraktusba megérkezik, és ott a probiotikumoknak hát kajául szolgál, úgymond, tehát hogy van miből ő nekik táplálkozni és szaporodni, hogy a jó baktériumok is tudjanak szaporodni ugye a belegben, meg vannak posztbiotikumok, de is ez a bőrre ugyanígy igaz. Tehát ahogy a gastrointestinális részben, akár a nőknél a hüvelyben, tehát meg az is egy testnyílás, úgymond férfiaknál ugyanígy. Mi is, hogyha elmegyünk a nőgyógyászhoz, akkor ott is például antibiotikum használata után ugye sokszor sok nőnél gombásodás, vagy valamilyen más bakteriális fertőzés meg megjelenik. Ugye a gombák alapvetően cukorból táplálkoznak, tehát a mai úgymond modernkori feldolgozott élelmiszerek, ami rejtett cukrokat, egyéb dolgokat tartalmaznak, azok a kandidának sajnos kedveznek. Tehát ezért lett divatos ez a, ugye a kandida diéta, ott mindenféle feldolgozott élelmiszert, illetve élesztő gombák, ami gombát tartalmazhat, vagy szaporodását segíti, azt kerülni kell, és ennek hosszú távú megvonása kell ahhoz, hogy kiéheztessük ezeket a gombákat. Tehát gondoljunk csak, aki mondjuk szokott sütni. Én például ugye szeretek sütni, és amikor élesztős tésztát készítünk, ugye ahhoz a pici kis élesztő gombához adunk egy pici kanál cukrot. Egy egész egy kilós kenyeret meg kell ezt. És ugye nyilván szokták mondani, hogy nem mindig az élesztő kevés, hanem hogy kevés időt hagytunk neki, mert egy pici élesztő, tehát csinálunk egy előtésztát, vagy ugye a kovászt, aki valaki neki áll otthon kovászt készíteni, ezeknek idő kell, és minél tovább kell, ugye hagyjuk elni, annál jobban szaporodnak. Tehát, hogy kapnak olyan cukrokat, olyan szénhidrátokat, mert a kenyérben is utána ő összetett szénhidrátokat kap, de azt is alapvetően a végén cukorrá, minden cukorrá bontódik le, és azt meg a kandinának kedvezni fog. Tehát ez az egészséges életmód, mert alapvetően a régi mi voltunkban, amikor még nem volt cukornát feldolgozás és finomított kristálycukor és egyéb formátumai, akkor hogyan találkozott az ember? Csak gyümölcsökben, tehát bogyós gyümölcsökben, amiket találtunk a természetben, annyi volt, ami az édes íz ért a szánkban. Most meg az édesítők, a mindenféle energiaitalok, amire ráírják, hogy kollagénás, meg vitaminos, és elhitetik veled, hogy te jót teszel a tested. De vannak olyan bőrök, akiknél nem tudom, tehát hogy valahogy ez nekem valami Isten adta tehetség, vagy látás, vagy nem tudom, de hogy látom, hogy például az aknéja, vagy az a probléma, amivel ő érkezik, és amit ő szeretne megoldani, az nem mindig a klasszikus dolgokkal oldható meg, akár mondjuk szalicilsavval, szárító eszközökkel, gyulladáscsökkentő, stb., vagy antibiotikumos, vagy szteroidos krémekkel, amit mondjuk egy orvos kapásból felír, hanem egy egyszerű probiotikumos maszkot odaadok a vendégnek, a mi probiotikumos maszkunkat, és egy hét alatt helyre jön, tehát helyreállítja saját magát. Nem elkezdem agresszívan támadni ugye azt, amire gondolnánk először, mondjuk az aknénál, hogy zsíros, vagy aknebaktérium, vagy akármi, hanem adok neki probiotikumot, visszaáll a saját barrier rétege, meg a saját mikroflórája a bőr felszínének, és helyreállítja saját magát, és már csökken az akne, a rozácea és egyéb probléma. A belfalunk is, hogyha megfelelően táplálkozunk, csak ugye belőre nem látunk. Tehát nincs kiterítve az a teniszpályányi dolog a szemünk elé, és amit nem is tudunk nagyon felfedezni, tehát hogyha mai napig megnézel egy ilyen mikrobiom térképet, oda a halmaszkának a felét így leválasztják, hogy amit eddig tudunk, meg amit ugye nem tudunk, mert rengetegszer olvasok ezekben ugye a online publikációkat stb., és ott is, hogy amiről eddig tudunk, tehát a cinkről is mondják, hogy minimum 100 enzimatikus folyamatban vesz részt, amiről eddig tudunk. És lehet, hogyha két év múlva olvasom, akkor minimum 200-ban vesz részt, és amiről eddig tudunk. Tehát, hogy annyira, tehát az emberi szervezet, az mindig mondom, hogy csodálatos képződmény, mert fogalmuk sincs, hogy mennyire össze van hangolva minden, tehát dobog a szívünk, közbe pislogunk, közbe beszélgetünk a rádióban, mindeközben nő a körmünk, meg kiullik egy hajszálunk, emésztünk, mert megittunk egy kávét, tehát hogy rengeteg dolog történik egyszerre, és nyilván, hogyha valami hiba kerül a gépezetbe, akkor azt ki kell javítani, vagy meg kell javítani.
Kedves hallgatóink, a mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten az asztmáról és a mikrobiomról volt szó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!